Erős vár a mi Istenünk. Szeretettel köszöntöm a testvéreket az útmutató két igéjével. Az egyik ige, amit mindig felszoktam olvasni, az a Zsoltár vers, ami a bevezető liturgiában is mindig elhangzik. Ez most a 28. Zsoltárnak a 9. verse. Üdvözítsd népedet, Uram, és áld meg örökségedet. Légy pásztora, és gondozd örökké. A másik pedig a heti ige, Ézsaiás 43.1-ből. Így szól az Úr, a te teremtőd, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. És aki használja az útmutatót, az bizonyára találkozott azzal, hogy minden vasárnapra benne van az útmutatóban, hogy mi lesz majd a prédikációs alapige, lehet is készülni, tehát nem csak a lelkész készülhet az Isten tiszteletre, hanem mindenki készülhet azzal, hogy elolvassa a prédikációs alapigét, és elkezd rajta elmélkedni, megnézi, hogy milyen kérdéseket vet fel benne. Tehát ez az egyik, ami a textusként benne van, ez most a római levélből lesz. És azon kívül pedig lekcióként kettő igehely van mindig megjelölve. Az egyik az F betűs, az a fakultatív lekció, a másik a K betűs, a kötelező lekció. Ez azt jelenti, hogy vannak gyülekezetek, a miénk ilyen, ahol egy ige hangzik el oltár előtt felolvasandó igeként. Ez mindig az evangélium, tehát hogy evangélium elhangozzon az Isten tiszteleten, ez most majd az evangéliumbeli ige szakasz lesz. Ahol viszont kettőt olvasnak a bevezető oltári szolgálat során, ott a fakultatív lekciót is szokták olvasni. És én most az Isten tisztelet legelején szeretném kivételesen felolvasni a fakultatív lekciót is, ez Ézsaiás könyvéből a 43. fejezet első 7 verse, aminek az első verse egyébként a heti igénk is volt. De most így szól az Úr, a te teremtőd Jákob, a te formálód Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted. Mivel drágának tartalak és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok, napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom éjszaknak, add ide, és délnek, ne tartsd fogva. Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld végéről. Mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, alkottam és formáltam. Amen. És amikor a gyerekek szoktak bent lenni, akkor szokott lenni egy imádságunk az elején. Most a múlt héten a missziói konferencián jártam, és kérlek egy lapozást a vetítésben, és ott azt hiszem az egyik reggeli ima közösséget Bonhoeffer reggeli imádságával kezdtük. Nem tudom, a testvérek mennyire ismerik Bonhoeffernek a nevét. Ő egy német evangélikus lelkész volt a náci Németország idején, börtönben halt meg, nagyon meghatározó ige magyarázatai, írásai vannak, imádságai, áhítatos könyve is, és az ő reggeli imádságát szeretném most felolvasni. Követhetjük a kivetítőn, és aki gondolja, az be is kapcsolódhat, akár csak úgy magában, akár hangosan is. Ezzel az imádsággal kezdjük Isten tiszteletünket. Istenem, kora reggel hozzád kiáltok. Segíts imádkozni és összeszedni a gondolataimat. Egyedül ez nem megy. Bennem sötétség van, nálad azonban világosság van. Én egymagam vagyok, de te nem hagysz el engem. Én csüggedő vagyok, de nálad van a segítség. Én nyugtalan vagyok, de nálad van a békesség. Bennem keserűség van, de nálad van a türelem. Én nem értem a te utaidat, de te ismered a helyes utat számomra. Mennyei atyám, dicséret és hála neked az éjszaka nyugalmáért. Dicséret és hála neked az új napért. Dicséret és hála neked minden jóságodért és hűségedért eddigi életemben. Sok jóval ajándékoztál meg, segíts, hogy a rosszat is elfogadjam a te kezedből. Nem rapsz rám több terhet, mint amennyit hordozni tudok. Gondoskodsz arról, hogy gyermekeidnek minden a javára váljon. Uram, mindazért, amit csak ez a nap is hoz, a te neved legyen áldott. A te neved legyen áldott. Amen. A kezdő énekünk a Ne félj, mert megváltottalak ének, ami az Ézsaiás 43-ról szól, ezt énekeljük. A bevezető oltári szolgálat során az evangélikus énekeskönyvből a 8-as liturgiát fogjuk énekelni. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Uram, üdvözítsd népedet, és áld meg örökségedet. Légy pásztora, és gondozd örökké. Erőm és pajzsom vagy, Uram. Benned bízik szívem. Megsegítettél, ezért újjong az én lelkem, és magasztallak énekemmel. Krisztus szereti az egyházat, és önmagát adta érte, hogy megszentelje és megtisztítsa a keresztséggel, az ige által. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, én csak kárhozatot érdemlek számtalan vétkemért, de Te nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ebben bízva könyörgök kegyelmedért. Adj nekem igaz megtérést és új életet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Istenünk, aki örökkévaló javakat készítettél a téged szeretőknek, gyújtsd meg szívünkben a te szeretetet tüzét, hogy mindennél jobban szeressünk téged, és így elnyerjük ígéreteidet, amelyek sokszorosan felülmúlják reménységeinket, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 6. vasárnapra felolvasásul rendeltek. Ezt megírva találjuk Máté evangéliumának 5. fejezetében, a 20. verstől a 26. versig a következőképpen. Máté evangéliumából olvasom az igét, az 5. fejezetből, a 20. verstől kezdődően. Jézus mondja, mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atya fiának ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra. Aki pedig azt mondja bolond, méltó a gehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt. Menj el, Békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bizony mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét, válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben. Foglaljunk helyet, és most pedig az igehirdetésre készülve az evangélikus énekeskönyv 431-es énekét énekeljük. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kijelölt levélbeli szentigét, ugyamint megírva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 6. fejezetben, a 3. a 11. versig a következőképpen. Az igehirdetés alapigéjét tehát a római levélből olvasom, a 6. fejezet 3. versétől. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egy életünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra. Aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nagyon nehéz ez az ige szakasz, nem tudom, hogy aki nem úgy érkezett az Isten tiszteletre, hogy már reggel olvasta ezt az igét, és úgy sokszor újra olvasta, hanem csak most így elsőre hallotta, az mennyire értette meg ennek az igének az üzenetét. Hát én azt gondolom, hogy nagyon komoly teológiai előadásokat, dogmatikai előadások sorozatát lehetne tartani erről a rövid ige szakaszról, és egy evangelizációs sorozatot is, mert nagyon fontos kulcsfogalmak szerepelnek ebben az igében. De nyilván egy vasárnapi istentiszteleten erre nincs lehetőségünk, hanem egy valamire irányíthatja Isten ezen keresztül a figyelmünket. És én azt kaptam meg, így az igehirdetésre készülve, hogy a keresztség az, ami nagyon elénk kerülhet most ezen a vasárnapon. A keresztség. Azt gondolom, ahogy így körbenézek, hogy akik most itt vagyunk az istentiszteleten, mindannyian megkeresztelt emberek vagyunk, van kapcsolatunk a keresztséghez, de kérdés az, hogy mennyire szokott ez eszünkbe jutni, vagy egyáltalán mit tudunk a keresztséggel kapcsolatban. És amikor forgattam a szívemben ezt a szót, hogy keresztség, akkor nekem mindjárt eszembe jutottak azok a mondatok, amiket 12 éves koromban, amikor konfirmációra készültem, és egyházunkban az volt a rend, hogy egy kiadott konfirmációi KT alapján készültek a gyerekek a konfirmációra, kérdés-felelet, tehát egy kérdés és egy rövid feleletet kellett mindegyikhez megtanulni. És olyan döbbenetes volt rácsodálkozni most erre, hogy mennyire bennem élnek ezek a mondatok. Jó, igaz, hogy 12 éves korom óta már lelkészként én is tanítottam ezeket a mondatokat a gyerekeknek, de nagyon nagy kincs volt számomra mindaz, amit most Isten ezen keresztül újra elém hozott. És én hálás vagyok azért, hogy ma erről a keresztségről szólhat az ige hirdetés. A konfirmációi KT-nak az egyik kérdése a témával kapcsolatban, hogy mi a keresztség? És a válasz az, hogy a keresztség nem egyszerűen víz, hanem Isten parancsolatával elrendelt, és Isten igéjével együtt használt víz. És melyik Istennek ez az igéje? Mivel rendelte el Jézus Krisztus a keresztséget? Hát ő mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak. Máté evangéliumának 28. fejezetében olvashatjuk ezt, és azt gondolom, hogy a testvérek többsége ezt fejből tudja, és akár mondhatjuk is együtt, nékem adatot minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezekkel a szavakkal rendelte el Jézus Krisztus a keresztséget. Micsoda fantasztikus ige. Milyen jó volt ezt újra mondani együtt, ugye, testvérek? Mert az a kiinduló pont, hogy Jézus, amikor parancsot ad a keresztségre, akkor a kiindulási pont az az, hogy azt mondja, hogy nékem adatott minden hatalom. Aki parancsol, aki elrendel, aki ad nekünk bármit is, az a valaki, akié minden hatalom menjen és földön. És aki ad, és aki hív a vele való közösségbe, az Isten gyermekségnek a különleges kiváltságára, az a valaki a keresztség által, aztán a tanítványság által küld bennünket a másik ember felé, hogy hirdessük azt az örömhírt, amiből mi magunk is élünk. És aztán a végén ott van ez a mondat, az ígéret, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Az a Jézus, aki parancsot ad. Az a Jézus, aki meghív az Istennel való közösségre. Az a Jézus, aki az ember életét helyrehozza, és megszabadítja a bűnökből, a nyomorúságokból, helyreállítja az Istennel való kapcsolatát, teljessé teszi az életét, és üdvösséget ad. Azt mondja, hogy én veled vagyok. Konkrétan veled személy szerint, akit a keresztség által már az Isten közel vont magához, akkor, amikor te még semmit az égvilágon nem tudtál róla. Aztán ott van a konfirmációi kártyában az a kérdés is, hogy mire emlékeztet a víz használata a keresztségnél? A víz használata arra emlékeztet, hogy Isten megtisztít a bűntől, és új életet ad. A víz a tisztulásnak a folyója, fürdője, amibe hívja az Isten az embert. Akkor ott, amikor megkeresztelnek, akkor milyen bűntől tisztít meg? Emlékszünk talán a keresztelési liturgiában, van egy olyan mondat, és sokszor, amikor jöttek hozzám még korábbi szolgálati helyemen, sokféle családok, sokféle helyzetből, nem feltétlen hívő háttérből, hanem ilyen-olyan oknál fogva ott találták magukat a gyülekezetbe, és átbeszéltem velük a liturgiát, és elmondtam, hogy a keresztségkor elhangzik az, hogy Isten minden bűnödet megbocsátotta. Akkor a legtöbben fölkapták erre a fejüket, hogy hát ez egy olyan kis cuki gyerek, olyan ártatlan a kis drága. Hogy mondhat ilyet a lelkész, hogy megbocsátotta az Isten a bűneit? Milyen bűntől tisztít meg Isten már akkor, ha gyerekkorban megkeresztelnek minket? Hát attól az örökségtől, amit minden ember Ádám és Éva óta hordoz magában. Mert bizony az az ártatlan kis gyermek is. Nagyon tud önző lenni. Nagyon ott van minden sejtjében a bűn. Vizsgálatok is kimutatták ezt. És micsoda kegyelem az, ha az Isten azt mondja, hogy én tiszta lapot adok neked. És aztán most csak egy kitérő az aktuális bűneinkről, bűneinktől, amiket felismerünk, és amelyek nyomasztanak bennünket. Hogy tisztít meg az Isten? Mi által tisztít meg? Vér által, konkrétan. Mit kell csinálnunk? Úrvacsorát venni. Kettő darab szentség van az egyházunkban, az evangélikus egyházban. A keresztség és az úrvacsora. És mind a kettőben, ahol Krisztus magához vonz bennünket, a bűntől tisztít meg. A keresztségben leveszi azt a terhet, amit Ádám és Éva óta hordoz az ember az eredendő bűntől, az úrvacsorában pedig jöhet a bűnbánó bűnös kegyelemért az Istenhez. A víz és a vér által kaphat tisztulást, és kaphat új életet. És akkor itt érkezünk meg ahhoz, a keresztséggel kapcsolatban. Minden keresztelési szertartásban elhangzik. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hisz, elkárhozik. Aki hisz és megkeresztelkedik. A keresztség nem valami automatikus dolog. Nem valami ráolvasás. Sokan félreértik a keresztséget. Ha valakinek az életében csak megtörtént valamikor pici baba korában a keresztség, az olyan, hogy megkapta a lehetőséget, az Isten hívta, de vajon élte azzal a lehetőséggel? Ha hisz, akkor él a lehetőséggel, amit Isten az ő bűnbocsátó kegyelme által felkínál az ő számára. És itt érkezünk meg ahhoz az igéhez, kettő igére szeretnék utalni, keresztség kapcsán. Apostolok cselekedetei második fejezetében olvassuk a pünkösdi történetet. Amikor kiállnak az apostolok, kiárad a Szentlélek, kiállnak és hirdetik az igét, beszélnek Krisztusról, beszélnek arról az ott lévő embereknek, hogy ti feszítettétek meg az Isten fiát, akit az Isten elküldött. Akkor az emberek megkérdezik, mert szíven találja őket mindaz, és megkérdezik az apostoloktól, hogy mit tegyünk most. És ők azt mondják, hogy térjetek meg, és keresztelkedjetek meg. Keresztelkedjetek meg, és kapjátok a ti bűneitek bocsánatát. És azon a napon 3000 lélek megmenekül. 3000 ember megkeresztelkedik, mert ott van a szívében a hit, és szíven találja mindaz, amit az Isten elvégzett benne, és kéri azt az új életet, azt a bűnbocsánatot az Istentől. Micsoda kegyelme ez, a keresztség ajándéka, amit átélnek. Vagy a másik ige, amire utalni szeretnék, Apcsel 10-ben a Kornélius történetről van szó. Péter apostol kap egy látomást Istentől, hogy menjen el ennek a pogány embernek a házába, pogány századosnak a házába, aki Istentől kapott egy angyal által egy kijelentést, hogy menjen el, küldjön embereket Péterhez. És amikor Péter megérti, hogy mennie kell, és nem kell a kifogásait sorolni a régi elvárásai szerint, és elmegy, ott talál egy gyülekezetet. Mert ez a Kornélius összegyűjt mindenkit, a házanépét, a szomszédokat, mindenkit. És elmondja, hogy hogy kapta az indítatást, hogy küldjön Péterért, és utána azt mondja, hogy és most mondd el, hogy mit bízott rád az Isten. És Péter elkezd prédikálni, hogy most kezdem megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves neki, aki féli őt és az igazságot cselekszi. És elkezd bizonyságot tenni Krisztusról, akinek van hatalma. Bűnök felett, nyomorúságok felett, bárkit fel tud építeni, és meg tud ajándékozni az Isten szerinti élettel. És ahogy prédikál Péter, és kiárad az Isten szent lelke az ott lévőkre, arra a szedetvedett közösségre, akiket Kornélius ott összegyűjt a házában, akkor Péter azt mondja, 10. fejezet 47. versében. Vajon megtagadhatja-e a vizet ezektől valaki, hogy megkeresztelkedjenek, ha ugyanúgy megkapták a szent lelket, mint ahogy mi, és úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében. Micsoda ajándék ez is. Egy példa, amikor a hit és a keresztség találkozik egy ember életében, és átveszi azt az életet az Istentől, amit az Isten neki elkészített. És még egy dolog jutott eszembe a keresztség kapcsán. Már tegnap este, még lefekvéskor is ez dübörgött bennem. Biztos hallották már a testvérek, vagy nem biztos, hogy mindenki, de Luther Mártonnak a nagyon meghatározó mondata a keresztséggel kapcsolatban. Bele lehet írva a szívünkbe. Luther, Istennek egy nagyon áldott embere volt. Rengeteg kísértéssel, küzdelemmel kellett szembenéznie. Nem csak kívülről, nem csak azért támadták, amikor az Isten egyházának ügyében lépett fel, és a tiszta evangéliumhoz akarta visszairányítani az elfordult, Krisztustól elfordult egyházat, hanem személyes küzdelme is rengeteg volt. Amikor a küzdködött azzal, hogy elég jó-e, hogy megfelele az Istennek, eleget tesz-e, és ahogy az Isten küzdött érte, meg ahogy Krisztus belenyúlt az életébe, és a megtérése, újjászületése után is rengeteg kísértéssel, támadással küzdött. Tudják a testvérek, hogy ilyenkor mi volt az, amit mondogatott magában? Tudod?
Meg vagyok váltva.
Nem azt, hogy meg vagyok váltva. Meg vagyok keresztelve. A keresztséget emlegette. A keresztséget. Meg vagyok keresztelve. Meg vagyok keresztelve. Sőt, be is írt a krétával az íróasztalára ezek a feljegyzések, hogy meg vagyok keresztelve. És milyen érdekes, hogy ezt mondta. Bennem nagyon forgott most éjszaka ez a mondat, hogy miért pont ezt? Miért nem azt, hogy meg vagyok váltva? Vagy miért nem azt, hogy megtértem? Hát én azt gondolom, testvérek, azért, mert Krisztusra nézett. Arra, hogy megelőlegezett szeretettel szereti őt az Isten. És sok vád éri a mi egyházunkat a gyerekkeresztség miatt, vagy hát a történelmi egyházakat, hogy de hát a hit és a keresztségnek együtt kell lennie, és hogy az az igazi, hogyha előbb van a hit, és utána van a keresztség. Testvérek, nekem azt értette meg az Isten, nem ma éjszaka, már korábban is, hogy hálás vagyok azért, hogy van gyerekkeresztség. Függetlenül attól, hogy valóban nagyon sok a életében úgy tűnik, mintha hiába való lenne. De nem az, mert a gyerekkeresztség mit hirdet? Az Isten megelőző szeretetét. Hogy az Isten a keresztség által gyermekévé fogadja azt a pici babát. Hogy előbb szeret az Isten, mint ahogy az a baba bármit is tudna tenni érte. Az Isten megelőlegezett szeretete, és igen, várja utána a választ, ahogy a szülő is. Mit meg nem tesz a kisgyermekéért? Ahogy eteti, ahogy ringatja, ahogy vigasztalja, ahogy kipucolja a kakiból, mert borzasztó, miket tud művelni egy gyerek. Micsoda igénybevétel a szülőknek. Hát láttam családban, hogy nem alszanak éjjel, se nappal, se semmikor, mert mindent megtesznek a pici babáért, de mindent megtesznek érte, mert szeretik. Mert az övék. És testvérek, ugyanezt jelenti a keresztség. Ezt a fajta megelőlegezett szeretetet. De ahogy a szülőnek a szívében ott van a reménység, hogy ahogy növekszik a gyermek, már pár hónap után is megismeri a szülőt. Már látszik a mosolyából, a tekintetéből, hogy tudja, hogy ki az anya, ki az apa, ki az, aki szereti. És az idegenhez egészen máshogy viszonyul. És aztán, amikor nagyobb lesz, akkor ki is tudja fejezni a hűségét, a szeretetét a szülei iránt. Na testvérek, ugyanez a keresztség. Amikor gyerekkorban az ember ezt átéli, hogy így von közel magához az Isten. De ne ragadjunk bele ebbe a kiszolgáló, tehát hogy kiszolgáljon minket a szeretetével az Isten, hanem hív arra, hogy hittel válaszoljunk, hogy legyen megtérés, hogy legyen bűnbánat, hogy legyen hitvallás az életünkben. Testvérek, hadd kérdezzem meg, neked személy szerint mit jelent az, hogy te meg vagy keresztelve? Gondolkodtál ezen eddig? És ha esetleg nem, akkor gondolkodj el most rajta, mit jelent számodra az, hogy meg vagy keresztelve? Tudod, hogy milyen hatalmas üzenete van a te életedben is annak, ha Isten téged már pici gyerekkorodban magához vonzott a keresztségben, és aztán az évek során úgy vezetett és úgy formált, hogy aztán igent tudj mondani tudatos hittel ő rá, hogy legyen meg a megtérés és újjászületés az életedben? Tudod, hogy micsoda ajándék, hogy a keresztség volt a kezdet, az Isten cselekedete volt a kezdet, és nem a te cselekedeted, a te megtérésed, a te hitvallásod volt a kezdet, az válasz volt, az a folytatás volt. Az Isten cselekedete volt az első. És ez hatalmas üzenet. És ha eddig ezen nem gondolkodtál el, akkor hadd kérjelek arra, hogy menj haza ma délután, és gondolkodj el. Vidd az Isten elé a háládat ezzel kapcsolatban. És számomra Luther mondata ezért a meghatározó. Hogy Luther, amikor ott vívódott a kísértésekkel szemben, akkor nem a maga döntéséhez ment vissza, hanem a kezdethez. Ahhoz, hogy az Isten döntött. Az Isten cselekedett. Mert ő tudta azt, hogy az ő cselekedete az bármikor meginokhat. Bármilyen erős is volt az elhatározása, meg az odaszánása. Olyan erők léphetnek fel, amik olyan szinten megtámadhatják és megingathatják, hogy kimozdik, kihúzzák a földet a lába alól. Lelki értelemben is. Luther tudta ezt. És ezért nem magához, a maga fordulópontjához ment vissza, hanem a legelső lépéshez. Az Isten lépéséhez, amikor az Isten belépett az ő életébe azzal, hogy a keresztség által gyermekévé fogadta. És ez adott neki mindig erőt, hogy megújuljon, hogy megerősödjön abban, amit ő maga is aztán kimondott az Istenhez, Istennek, hogy arra az odaszánt életre, arra a krisztusi útra visszalépjen, hogy átélje azt, hogy Krisztus vére mi mindenre képes, az ő életében is, és azok ellen, a hatalmak ellen is. Mert övé minden hatalom menjen is földön, akikkel neki akkor ott, abban a helyzetben szembe kellett néznie. Drága testvérek, biztos pont nem mi vagyunk, nem a mi döntésünk, hanem a biztos pont az, amit az Isten cselekszik. A biztos pont az Isten. Te most mibe kapaszkodsz? Mibe kapaszkodsz? Az ő cselekedetébe, vagy a saját odaszánásodba? Nem mindegy, hogy melyikbe. Mert ha tényleg nagy bajba kerülsz, akkor csak azt fog tudni megtartani, hogyha az ő cselekedetébe kapaszkodsz bele. És drága testvérek, itt a mai igében, a római levélben tulajdonképpen erről beszél Pál apostol. Már az 5. fejezetben is Ádámot és Krisztust állítja párhuzamba, és a bűn, a legnagyobb nyomorúságnak a kérdését veszi elő. És azt mondja, hogy a bűn egyetlen ember által jött a világba, mindenkire kiterjedt, de 5. fejezetben olvassuk, ahogyan egynek a vétke lett minden ember számára kárhozattá, ez az egy az Ádám volt, aki által az eredendő bűnt kapjuk, de nincs rajtunk hatalma, mert meg vagyunk keresztelve. Úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. És ez az egy, akinek az igazsága lett életté, ez az egy a Krisztus, az igazi ember, az Isten fia, az ember fia, a megváltó, akinek a vére által van bűnbocsánatunk és örök életünk. Jézus Krisztus az, aki által megtörik az átok, és aki által lehetségessé válik a szabadulás és az új élet. És arról beszél Pál itt a 6. fejezetben, hogy ez a szabadulás, ez akkor valódi, hogyha az óember meghal. Ha belefullad a vízbe, az óembernek meg kell halnia, bele kell fulladnia a vízbe, de aztán, aki kiemelkedik, az új emberré lehet, annak új emberként bűntől szabadon lehet és kell élnie az életét. Egy lelkész kollega, ma már nyugdíjas, egykor a budavári gyülekezetben szolgált, őtőle olvastam ezt a mondatot, ennek az igének a kapcsán, és nagyon megfogott, hogy légy az, aki vagy. Légy az, az az ember, aki vagy Isten gyermekeként, Krisztus megváltottjaként. Ne add alább a szintet, mint amit az Isten neked megálmodott és adni akar. Már itt most ebben a földi életben sem. Milyen borzasztó azt látni, amikor valaki eltékozolja az életét. Akár csak hétköznapi dolgokban is, hogy adatott neki lehetőség, talentum, annyi minden, és nem él vele, mert olyan utakra téved, hogy elpocsékolja mindazt, ami adatik. Hányszor kesergünk az ilyen félresiklott életek felett, hogy nem az az ember, aki lehetne az Isten kegyelméből, az ajándékai által. De testvérek, ugyanez igaz a keresztény emberre is. Sokkal szomorúbb az, amikor keresztény ember életében látjuk ugyanezt, hogy nem úgy él, ahogy élhetne. Ha papíron van Krisztusa, de a gyakorlatban nincsen köze hozzá. Ha hirdettetett számára is, akár ott van minden Isten tiszteleten, meg még akár az úrvacsorához is odajön, és hirdettetik a számára, hogy van bűnbocsánat és van új élet, de nem él ezzel a bűnbocsánattal, nem él ezzel az új élettel, hanem nyomorultul éli a mindennapjait, és küszködik, és mintha semmi nem történt volna vele, amikor ott volt az Isten tiszteleten. Testvérek, tapasztalatunk az, hogy az ember nem tud nem vétkezni. A bűneset óta ez mindenkivel így van, de ha valaki közösségben van az élő Krisztussal, akkor a vele való közösség, a benne való hit összekapcsol mindazzal, amit ő a Golgotai kereszten elvégzett. És akkor ő beemel minket abba az új életbe, amit egyedül ő tud megadni. Valaki egyszer azt mondta, hogy az, hogy meghaltunk a bűnnek, ez a legvidámabb gyászjelentés. A legvidámabb gyászjelentés, hogy halottak vagyunk a bűnnek. Ugye milyen fontos ez az üzenet? Azt tartsátok magatokról, mondja Pál, és hadd írjam bele most a szívetekbe ezt a mondatot. Testvérek, azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek. Részt vettünk a saját temetésünkön. A saját óemberünknek a temetésén részt vettünk, mert meg vagyunk keresztelve, mert megtértünk Krisztushoz. Ez a legvidámabb gyászjelentés. Ha kísértésekben próbálkozik az új ember, az óember visszajönni, újra szót akar kapni, döntésekhez akar jutni, akkor testvérek, ezt a gyászjelentést kell lobogtatni neki. Ezt, hogy halott vagyok számodra, halott, nincs hatalmat felettem. Halott vagyok mindannak, ami belőled fakadna. Nagyon fontos ezt hangsúlyozni, hogy aki új életben jár, annak az élete is tele van kísértésekkel. Az enyém is, a tied is, Lutheré is tele volt. Tele van kísértésekkel, harcokkal, sőt, bukásokkal is. De ez a meccs már le van játszva. A továbbjutás már el van döntve. Csak végig kell futni ezt a pályát. Csak mutatni kell, hogy én Krisztusé vagyok. Én ráhagyatkozom. És drága testvérek, hadd zárjam azzal az ige hirdetést, hogy a keresztség, és erről beszél Pál is ebben az igében, olyan, mint egy névre szóló, kitöltött csekk, amit odaadtak nekünk, mert Krisztus a vérével ezt aláírta. És amikor mi megtértünk, akkor mi is aláírtuk ezt a csekket. De az ilyen csekkeknek kétféle sorsa lehet. Vagy ott porosodik a fiókban, elfelejtődik, és az, akinek a nevére ki van állítva, nem élvezi ennek a hasznát, vagy pedig az illető elmegy, és beváltja. És minden alkalommal beváltja, amikor erre szüksége van. Drága testvérem, a kérdés az, hogy te személy szerint nap mint nap fogod-e ezt a csekket mész-e beváltani, vagy hagyod porosodni, és jobb sorsra érdemes hívőként nem azt az életet éled, amit élhetnél. Imádkozzunk! Drága Urunk, köszönjük neked azt, hogy a keresztséggel közel vontál magadhoz, és köszönjük neked azt, hogy rámutattál arra, hogy milyen nagy kegyelem, hogy te előbb szerettél minket, előbb fogadtál minket gyermekeddé, mint ahogy mi bármit is tehettünk volna. Köszönjük neked azt, hogy adtad azt a csekket. Köszönjük neked azt, hogy Krisztus vérével alá van írva ez a csekk. Köszönjük neked azt, hogy átélhettük nem csak a keresztséget, hanem a megtérést és az újjászületést is. És így együtt élhetjük át azt, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. De tudhatjuk azt is figyelmeztetésként, hogy aki nem hisz, elkárhozik. Drága Urunk, hadd imádkozzunk azokért az embertársainkért, akiknek csak az egyik van meg az életében, vagy egyik sem. Imádkozunk azokért, akik felé te megmutattad már a szeretetedet, mert eljutottak már valahogy gyülekezetekbe, már a keresztséget megkapták, de nem jutottak még ennél tovább. És imádkozunk azokért is, akik még eddig sem jutottak el. Tudjuk, Urunk, hogy a te szereteted leleményes szeretet, hogy te olyan utakat is tudsz találni emberek szívéhez, amin mi csak ámulni tudunk. Tudjuk azt, hogy sokszor embereket használsz fel a te mentő munkádba. Kérünk, Urunk, hogy te cselekedj, és ha lehet, akkor használj fel minket azok felé, az emberek felé, akik velünk találkoznak, hogy minél többen átélhessék a te kegyelmedet, a te szeretetedet, és lehessen bűnbocsánatuk és örök életük. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Énekeljük a 283-as ének harmadik versét. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy most a két hét nyári szünet után, mostantól kezdve a nyári rendszerint fogjuk tartani a hétközi alkalmainkat. Egyik héten női kör, a másik héten pedig bibliaóra lesz. Most jövő héten, kedden, 9-én női körre várjuk szeretettel az asszonytestvéreket. A bibliai nők sorozatból új szövetségi témát, a kánaáni asszonyt fogjuk majd venni. Az ifi pedig olyan, hogy mindig egyeztetjük a fiatalokkal előtte egy nappal, két nappal, és akkor derül ki, hogy ki mindenki van itthon, hogy egyáltalán tudunk-e ifit tartani. Hordozzuk imádságban az ifjúságot, mert azért jó lenne, hogyha tudnánk nyáron is ifit tartani. Most amióta a tanév véget ért, azóta nem sikerült, mert ezer felé volt mindenki, de fontos, hogy ez a közösség is tudjon találkozni. Ezekre az alkalmakra mindenkit szeretettel várunk. Csak úgy, mint a jövő vasárnapi istentiszteletre, 10 órától lesz istentiszteletünk, a hónap második vasárnapja lesz, tehát születésnapos köszöntéssel, úrvacsorával és a gyerekeket is ide a templomba fogjuk várni. A következő, amit szeretnék hirdetni a testvéreknek, hogy a jövő héten lesz Nyíregyházán, a Nyíregyházi Egyetemen a Szél Rózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó. Nagyon sok fiatalt várnak erre a rendezvényre. Ez egyházunknak egy olyan alkalma, ami fiatalokat próbál megszólítani, de nem kifejezetten hitmélyítő alkalom, hanem fesztivál jelleggel. Ez azt jelenti, hogy vannak lelki alkalmak is, de van sokféle egyéb program is. Nagyon kérem a testvéreket, hogy imádságban hordozzuk ezt az alkalmat, a szolgálókat is, akik mikrofonhoz állnak, vagy bármilyen kisebb csoportban szolgálnak, hogy valóban az Isten igéjét tisztán tudják hirdetni, és Isten szent lelke adja az üzeneteket, és a résztvevő fiatalokért is, hogy Krisztushoz kerüljenek közelebb. A mi gyülekezetünkből csütörtök és pénteki napon lesz majd szolgálatunk, csütörtökön az egyházmegyei sátorban, ahol gyülekezetekkel lehet megismerkedni, megyünk többen, innen Kisvárdáról is, Nyírtelekről is, az oda betévedő kószalelkekkel fogunk beszélgetni, hát nagy kihívás, igazából nem is nagyon tudjuk, hogy mire kell készülni, azért vannak elképzeléseink, ezt majd fogjuk Isten tisztelet után egyeztetni. Itt ennek az a lehetősége, hogy aki oda betér, tehát nem egy ilyen nagy tömeggel beszélünk, hanem egy-egy lélekkel. És lehet, hogy pont ott fordulnak meg a dolgok egy ilyen beszélgetésben. Úgyhogy nagyon kérem a testvéreket ezért a csütörtöki napért. Egész nap ott leszünk egyébként a sátorban. A pénteki napon pedig a küldetés sátorba kaptunk felkérést. Én is a két másik lelkésztársammal együtt, Zsarnai Krisztián Esperes úrral és Győri Dávid országos missziói lelkésszel, azokról a helyzetekről kértek bizonyságtételt, tanúságot, amikor nagyon nagy nehézségekkel találkoztunk, személyes életben vagy szolgálatban, és hogy hogyan nyúlt bele azokba az Isten, elég néked az én kegyelmem, ez lesz a mottója egyébként a Szél Rózsának, tehát hogy tapasztalja meg az Isten azt az elég kegyelmet a dolgokba. Itt is nagyon kérem az imádságot, mert ez is egy olyan téma, hogy nagyon sok hittapasztalatom van ezen a téren, és nagyon fontos, hogy azt mondjam el, ami tényleg a javára válik a hallgatóságnak, ami esetleg túl nagy teher lenne annak az elhordozásához, az ne kerüljön szóba. De ez is olyan, hogy van az embernek nyilván imádságban hordozza elképzelése, de azért ez ott formálódik. És akkor ugyanúgy pénteken a küldetés sátorban Péterék is mennek a cigány misszióval kapcsolatban, kértek tőlük tanúságtételt, többen is mennek a nyírteleki testvérek közül. Ez is egy olyan szolgálat, ami nagyon sokak számára teljesen ismeretlen, hogy az elesettek felé egyáltalán, meg hogy vezet Isten, hogy egy szolgálatot el kell kezdeni, vagy egyáltalán mit kell ezzel csinálni, vagy annál is, hogyha vannak esetleg nehézségek, akkor hogyan harcolja meg az ember. Szóval ez is egy nagyon fontos téma, úgyhogy nagyon kérem mindenért, hogy tehát szerdától vasárnapig tart ez a Szél Rózsa találkozó, de az egész hétért, vagy hát az egész találkozóért, de különösen ezért a csütörtöki meg pénteki szolgálatunkért kérem, hogy a testvérek imádkozzanak. Gyülekezeti hírlevelünk legfrissebb számából bátran vigyünk magunknak és másoknak is. Ehhez kapcsolódóan mondom, hogy hamarosan készül majd a következő gyülekezeti hírlevél. Akinek van bizonyságtétele, amit leírna, azt kérem, hogy július 22-ig küldje el nekem e-mailben, mert akkor tudom még beletenni a következőbe. És a nyár tele van olyan hitmélyítő alkalmakkal, csendes hetekkel, konferenciákkal, amik valóban lelki feltöltődést kínálnak, olyan helyek, ahol az Isten nagyon intenzíven, napokon keresztül szólhat. Éljünk ezekkel a lehetőségekkel, a bulletinben benne vannak az EKE alkalmak is, a Biatorbágyi alkalmak is, a Bodrog keresztúri gyerekhetünknek az időpontja is. Amin lehet, vegyünk részt, és hordozzuk imádságban ezeket. És még egy dolog a végére, hogy akinek van céladománya a templomunk felújítására, járdaépítésére, illetve hát a kisház padlóját is rendbe kell hozni, akkor azt köszönjük, amit eddig adakoztak a testvérek, és akinek még van, azt is köszönettel fogadjuk. Ehhez kapcsolódóan mondom, hogy ugye van egy kijelölt rész a templom háta mögött, ami azt kértünk, hogy ne menjenek közel a testvérek. Múlt héten megint volt egy nagyobb vakolatomlás, el is szakadt egy vezeték, hála az Úrnak János bácsi jött és megoldotta a problémát, de ez még inkább figyelmeztet egyrészt arra, hogy még inkább távolabbról menjünk a templomnál, nehogy valakire éppen ráessen, bár nem nagy egész darabok jönnek, de azért mégis, illetve a másik a hála. Nekem is az volt az első, amit mondtam János bácsinak, mikor felhívott, meg István is, amikor jeleztem felé, hogy tudjanak róla, hogy mi történt, hogy micsoda kegyelem az Úristentől, hogy itt vagyunk néhány lépésnyire a felújítástól. Ugye egy-két hónap, és megtörténik a felújítás, hogy Isten elrendezte azt, hogy ez megvalósuljon. Nem is voltunk tudatában annak, hogy mennyire az utolsó órában vagyunk, úgyhogy ezért is hálát adhatunk az Istennek. Legyen Isten áldása a hirdetéseken, legyen az, hogy ami tényleg az ő akarata szerint való, ami elhangzott, az megvalósulhasson, és áldás legyen rajta, amiben pedig esetleg félreértettük az Úr akaratát, azt meglássuk meg, és tudjunk rajta módosítani. Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Énekeljük a 434-es ének első versét. Imádkozzunk. Drága Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és csodáljuk a te nagyságodat, fennségedet, és azokat a különleges lehetőségeket, amikor rácsodálkozhatunk, és tudatában lehetünk annak, hogy te milyen hatalmas vagy, és milyen hatalmas a te szereteted irántunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy bár mi aprók vagyunk, és gyengék emberileg, de te a hatalmas Isten, mégis fontosnak tartasz bennünket, mégis közel engedsz magadhoz bennünket, és olyan sok mindennel megajándékozol bennünket. Urunk, hálával van tele a szívünk, köszönjük neked azt a sok-sok ajándékot és áldást, amit az elmúlt időszakban átélhettünk. Köszönjük neked azokat a heteket, amik mögöttünk vannak, azoknak az intenzív üzenetét, ige hirdetéseit, azokat a szabadulásokat, csodákat, amiket akár mi magunk éltünk át, vagy amiknek mi magunk lehettünk tanúi. És köszönjük neked azt, hogy nagyon sok ilyet készítesz még erre a nyárra. Kérünk téged add, hogy lehetőleg mindenki eljusson valamelyik ilyen alkalomra, és átélhesse azt, hogy te belenyúlsz az életébe, és ha eddig nem volt a tied, akkor megadja magát neked, ha pedig már a tiéd volt, de valami nem stímel az életében, akkor te helyrehozod és újjáteremted őt. Drága Urunk, köszönjük neked, hogy jöhetünk hozzád imádságban azokkal a testvéreinkkel együtt, akik nagy nyomorúságban vannak. Azért, mert testi-lelki betegségtől szenvednek, műtét után vagy műtét előtt vannak. Veszteséget éltek át, az idős korukból fakadóan érzik a mindennapoknak a terhét, problémáit. Könyörgünk, Urunk, értük, hogy te segítsd meg őket, add meg nekik a szükséges erőt, ha lehetséges a gyógyulást, de mindenképpen erősítsd bennük a bizalmat és a rád való ráhagyatkozást. Jövünk eléd, Urunk, imádságban, szeretteinkért, barátainkért, munkatársainkért, Azokért az emberekért imádkozunk, akik a legközelebb állnak hozzánk, de lehet, hogy lelkileg nem, csak fizikailag. Könyörülj meg rajtuk, formáld az ő életüket, szívüket, add, hogy a velük való kapcsolatunk az tudja sugározni a te evangéliumodat, hogy tudjon segíteni nekik abban, hogy közelebb lépjenek hozzád. Bocsásd meg, Urunk, azt, hogy nagyon sokszor vagyunk rossz példaképek, hogy az, amit látnak a mi életünkben a hozzánk legközelebb állók, az inkább eltávolítja őket a hittől és tőled, nem pedig vonza őket. Pedig te azt mondtad, hogy legyünk a világ világossága, és legyünk a föld sója. Segíts nekünk, Urunk, hogy még inkább ezzé tudjunk válni. És Urunk, köszönjük neked, hogy jöhetünk imádságban gyülekezetünkért, könyörögve. Hálásak vagyunk neked a te szent lelked jelenlétéért. Tudjuk azt, hogy ez nem természetes. Az a te kegyelmed, hogyha kiárasztod a te lelkedet, ha megérintesz szíveket, és kiváltság az, hogyha mi ennek részesei lehetünk, ha átélhetjük mi magunk is, és kiváltság az is, hogyha a te szolgálatodba állhatunk. Így imádkozunk, Urunk, a gyülekezetünk tagjaiért és szolgálóiért, az alkalmakért, a vasárnapi istentiszteletekért és a hétközi alkalmakért, de az előttünk álló gyerekhétért is, hogy te add a te áldásodat arra is. És imádkozunk, Urunk, a nyírteleki és görögszállási testvéreinkért is. Köszönjük, hogy egy gyülekezethez tartozhatunk velük, és hogy számíthatunk egymásra mindenben, lelkitéren és a hétköznapi dolgokban egyaránt. Áld meg őket és vezesd őket családjaikkal együtt. És Urunk, jövünk eléd imádságban, könyörögve az egyházért. Annyi minden van az egyházban. Olyan sokszor érezzük azt, hogy sokkal több mindennek kellene helyreállnia, másként kellene, hogy menjenek a dolgok. De ugyanakkor annyiszor megszégyenítesz minket, mert megmutatod azt, hogy minden emberi esendősége ellenére az egyház Krisztus egyháza, és te sok szívben munkálkodsz. Így szeretnénk most eléd hozni egyházunkat, egyházkerületünket, egyházmegyénket, és különösen is most a jövő héten lévő Szélrózsa találkozót. Kérünk, Urunk, hogy a te szent lelked legyen jelen ott a Nyíregyházi Egyetemen, a te szent lelked legyen ott a szolgálók szívében, és a résztvevő fiatalok szívében is. Add, Urunk, hogy ne hangozhasson el olyan, ami nem szerinted való, de célba érhessen a szívekben az, ami tőled való, és életeket tud megváltoztatni, megérinteni. Így kérünk téged, Urunk, a még folyamatban lévő egyházi választásokért is. Te add, Uram, hogy mindenki, aki a bizonyos pozícióba került, valóban a rábízottak javára, és a te dicsőségedre tudjon szolgálni. És Urunk, így kérjük a te áldásodat a hitmélyítő hetekre, csendes hetekre, táborokra, konferenciákra. Így áld meg a most kezdődő viszes konferenciát is, ahol közülünk való testvér is ott van, hogy hadd legyen mind az áldás az ottaniak számára is, és majd a mieink számára is. De te áld meg minden olyan hetet, ami most a következő időszakban lesz. Hadd legyen valóban áldás mindegyik. És imádkozunk, Urunk, a világért. Te látod, hogy milyen nagy a nyomorúság, milyen nagy a veszteség azokon a területeken, ahol háborúk vannak, ahol természeti katasztrófák pusztítanak, ahol emberek esnek egymás torkához, de nem csak távol tőlünk, hanem akár itt a környezetünkben is, nem csak fegyverrel, hanem szavakkal is és szívbeli indulatokkal. Kérünk, Urunk, hogy törd meg a gonosznak az erejét, és add, hogy békesség legyen a szívekben, hogy helyreálljon a megbékélés elsősorban veled, de embereknek is egymás között. És így adj erőt azoknak a keresztényeknek, akik üldözött helyzetben vannak, és te készítsd fel azokat, akiknek most még nincs ilyen helyzet az életükben, de lehet, hogy lesznek támadások, amiket el kell szenvedniük. Köszönjük, Urunk, hogy eléd hozhatjuk mindezt, de nem csak ezeket, hanem mindent, ami a szívünkön van, és összefoglalhatjuk az Úr Jézustól tanult imádságban. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. És végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Folytassuk a megkezdett énekünket. Tett teremtőd, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős várom Istenünk. Köszönöm.